Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Fesztivál.
Június 30-án indul a Magyar Tavak Fesztiválja. Az idén 10 éves programsorozat operagálával, koncertekkel, csónakos és kerékpáros túrával, családi nappal, valamint főzőversennyel várja az érdeklődőket, elsőként a Velencei tónál, majd Tiszafüreden és a Balatonnál. A Magyar Tavak Fesztiválja évről évre egyre több látogatót vonz, sikerének kulcsa igen egyszerű, kiviszi a klasszikus zenét a természetbe, mindezt pedig sporttal kombinálja, így egyszerre szolgálja a kultúra, a mozgás, a fenntartható fesztiválozás és a természetvédelem fontos ügyét. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vízparton a szabad ég alatt élvezhetjük a kultúrát, madárcsicsergés és a természet nyújtotta gyönyörű kulisszák között. A rendezvény sorozat a Velencei tónál startol június 30-án. A nyitóesten fellép Miklósa Erika, Kossuth Díjas operaénekes, Rab Gyula, Tóth Vera, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara, valamint az Urbán Verbunk. A műsor rendezője Novák Péter. Július 28-án Tiszafüreden folytatódik a sorozat, és augusztusban Tihanyban, a Balatonnál zárul majd.
Koncert.
A Barabás Lőrinc Eclectric zenekar 2005-től 2010-ig működött. Két nagy lemezt jelentettek meg. A zenekar életében fontos szerepet játszott az A38 hajó. Játszottak Eric Truffaut előtt, Parov Stellar előtt és számos hajós koncertjük mérföldkövek voltak a zenekar életében. A Barabás Lőrinc kvartett most Szenával és MC Kemonnal kiegészülve eleveníti fel az Eclectric dalokat a 20 éves hajón. A 2015-ben alakult Barabás Lőrinc kvartett műsorában az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílus ötvöződik, a szerzeményekben egyaránt nyomon követhetők a világ és a klasszikus zenei hatások. Legújabb nagylemezük már új felállással született, ismerő stílusjegyekkel, úgy mint a szabályos, ismétlődő formák, tiszta egyszerűség és a legkülönbözőbb stílusokkal való játék, de mégis új hangot mutatva. A címadó Open annál nagyra törőbb, érvényesül benne a rock, a funk és a klasszikus jazz hatása. A tagok Barabás Lőrinc trombitán, Premetz Mátyás a billentyűknél, Ajtai Péter nagybőgőn és Klaus Ádám a doboknál. A koncert július 7-én lesz az A38 hajón.
Színház.
Milyen az, amikor fontos társadalmi kérdésekről valódi és érdemi vita folyik? A darab Arthur Schnitzler, a Bernhardi ügy című 1913-as drámájának aktualizált változata. Az eredeti művet a bécsi cenzúra azonnal betiltotta, Berlinben viszont már megírása évében bemutatták, és innen került át a legnagyobb német színpadokra, amelyeknek máig rendszeresen játszott darabja. Bár az átirat és az eredeti mű keletkezése között több mint 100 év telt el, a darab identitás politikai dilemmája azóta sem változott. A történet szerint dr. Ruth Wolf nem enged be egy katolikus papot az általa vezetett klinika egyik kórtermébe, ahol egy fiatal lány haldoklik egy elhibázott abortusz miatt. A lány meghal, és miután a pappal való összetűzésről készült felvétel kikerül az internetre, az eset nyilvánosságot kap, és vírusként terjed a közösségi médiában. Petíciókat majd, tévévitákat provokál, és nem csak az orvos saját karrierjét, hanem az általa vezetett intézet jövőjét és a kormány által finanszírozott új épületet is veszélybe sodorja. A darabban nem a cselekmény, hanem inkább a mögöttük húzódó morális, etikai és társadalmi kérdések játszanak főszerepet. Ez a gondolkodás, a gondolat színháza, mondja Alföldi Róbert, az előadás rendezője. Vajon megérthetik-e egymást olyanok, akik másként gondolkodnak? Az identitás, az előítéletek, a kiváltságok, a vallás, az orvosi etika, a mentális egészség, a szexualitás és a közösségi média konfliktusait körüljáró színpadi thrillerben az önmagunkról és a másikról alkotott nézeteink hoznak létre robbanásveszélyes koktélt. A mű egy olyan normális vitára épülő világot ábrázol, amely a jelenlegi, előítéletekkel teli megosztott társadalmunkban sokkal inkább tűnik utopisztikusnak. Az előadást László Zsolt, Parti Nóra, Katona Péter Dániel, Kocsis Gergely, Söptei Andrea, Kocsis Pál, Márton András, Szatori Dávid, Valc Péter, Kovács Máté és Fülöp Tímea játsszák.
programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Szabó Magda nyomában, Debrecenben. Szabó Magda írói munkássága Budapesten teljesedett ki, mégis Debrecenhez, szülővárosához köti meg annyi szál. A Civisváros utcáin lépten nyomon felidéződnek család történetének epizódjai, az itteni történetekben gyökereznek regényei karakterei. A Kossuth-díjas írónő születésének 100. évfordulóján egykori iskolájában nyílt meg a róla elnevezett emlékház. A Debreceni Református Kollégium Dóczi gimnáziuma adott helyet Szabó Magda életét, munkásságát és debreceniségét bemutató kiállításnak, ahol Szabó Magda világát idéző enteriőrrel, berendezési tárgyakkal, személyes emlékekkel, idézetekkel és sok-sok könyvvel képzelhetjük magunkat az írónő valóságába. A Dóczi gimnázium 1928-ban még leánynevelő intézet néven volt ismert. Ekkor tűnt fel Szondi György földrajzkémia szakos tanárnak, hogy 11 éves tanítványa alaposan kilóg a sorból. A kislány rendkívül tehetséges, de meglehetősen öntörvényű volt. Szondi természettudományos érdeklődése mellett az irodalomhoz is értett, és ő volt, aki kijelentette, Szabó magából író lesz. Szabó Magda több irodalmi műfajban is maradandót alkotott. Regényei mellett elbeszélések, drámák és gyerekkönyvek szerzőjeként is emlékezünk rá. Közel 100 filmet készítettek műveiből, melyeket 42 nyelven lehet olvasni. Piac utca 39. A helyiek által csak lábas házként ismert épületet beleírta Szabó Magda Régi Módi Történet című regényébe. A kétszintes épületben 1786-tól az egykori kereskedő Rikl József Antal az ÜKAPA lakott. Itt üzemeltette a török császárhoz nevet viselő üzletét, ahol Petőfi Sándor nem csak megfordult, de díszkardját is ott hagyta. A ház kapuját réz oroszlánfej díszíti, melyet Szabó Magda gyermekkorától kezdve megsimogatott, ha édesanyjával arra sétált. Városháza. A bárány a város címert ábrázoló nagy festményen a bejárattól jobbra nyíló lépcsőház falán volt látható, míg pici voltam, magasra emeltek, hogy megcirógathassam. Szabó Magda nem csak a lábasház oroszlányát, hanem a városháza bárányát is igen jól ismerte. Édesapja munkahelye volt az épület, aki városi tanácsnokként dolgozott a falai között. 1977-ben itt vehette át a díszpolgári oklevelét, 40 évvel később, 90. születésnapján pedig a város kulcsát adták át a leghíresebb magyar írónőnek, aki többek között a francia színésznő Sophie Marceau kedvence is. A kulcsot ma Szabó Magda emlékházban őrzik. Nagy templom. A város jelképét, ikonikus épületét Szabó Magda nem csak regényeiben, esszéiben, verseiben idézte meg. Fontos szerepet játszott az életében is. Szüleit kötötték össze az életüket, őt itt keresztelték, és 1985-ben itt avatják személyében a tiszántúli református egyházkerület első női főgondnokát. Szabó Magda emlékműve a nagy templom előtt található. Pont 100 éves lett volna az avatása napján.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Azelőtt csak a fáradtságtól kellett félnem. Mikor azelőtt? Gyerekkoromban, úgynevezett diákkoromban, meg még a korai szerelmek éveiben, épp akkor. Egy éjféli misén ott ült a gyerek, a hozzátartozói közt a zsúfolt, vakítóan világos, ismerős karácsonyi daloktól visszhangos hazai templomban, a posztó és viaszillatban, és a szenvedés súlyával rohanta le a fáradtság. Miféle szenvedésével? Ahogy a betegségeket utálatosnak vagy rosszindulatúnak mondjuk, úgy volt utálatos és rosszindulatú szenvedés ez a fáradtság, mert eltorzította a környezetet is. Rövid részletet vettem ki Péter Handke, Nobel-díjas osztrák író, Kísérlet a fáradtságról című könyvének elejéről. Csordás Gábor műfordítóval beszélgetünk.
Ez tulajdonképpen egy sorozatnak az első része, 5 különböző kísérlet. És az a fáradtságról szóló, ez a hangsúlyosan az első közülük. Nyilván az is érdekes, hogy a szerző nemrég Nobel-díjat kapott, de az is, hogy miért kapott Nobel-díjat, miután ugye nagyon sokáig gyakorlatilag ki volt közösítve az Európai Irodalmi Közösségből a Dészláv háborúban elfoglalt szerbpárti állásfoglalása miatt. Most, ami a kísérleteket illeti, valami olyasminek a felkutatása, ami nem kézenfekvő, ami nincs kéznél. És ennek érdekében képeket használ. Azt mondja egy interjújában, hogy a költészetben az egyetlen, amit a vélekedések mindenhova betolakodó és mindent elborító vélekedések még nem támadtak meg, Tehát a képet, a látványt, a vélekedést megelőző látványt próbálja ő valamiképpen megragadni, ami bizonyos értelemben lehetetlen, de nagyon termékeny a megkísértése. És ennek érdekében, tehát a vélekedések visszafogása, visszatartása érdekében lemond az énességről. Mindig van egy szkeptikus énje, aki kérdéseket tesz fel, és a kételeket fogalmaz meg. És ez az énje többször is figyelmezteti, hogy hoppá, most a vélekedést mondtál, és közben képet ígértél. És akkor megint visszatér a képhez, hogy a vélekedéseket kiküszöbölje. Tehát mond az ellentéte annak, amit az eszéről sokáig gondoltunk.
Sőt, ez számon kérő hang is időnként, ezek a kérdések, amikor az írói fáradtságról beszél, hogy semmi máshoz nem hasonlítható, és akkor elhangzik a kérdés, hogy nem lesz-e lettől gőgös. Ez nem
hát egyébként a hangjában van gőgösség, nem csak itt, és nagyon jól ismeri magát, tehát azonnal észreveszi, hogyha egy kicsit gőgösebb állásmódot foglal el. Most miért szükséges ez az énesség visszafogása és a látvány, vagy hogy lehet az énességet háttérbe szorítani. És itt jön tulajdonképpen a fáradtság. A fáradtság pont az az állapot, amiben az énesség felfüggesztődik, amiben a szemlélő része lesz a látványnak, része lett annak a szituációnak, amiben benne van, annélkül, hogy előzetes elképzelései lennének róla. Nagyon jellegzetes, a vége felé van egy ilyen, több példa van, a vége felé van egy ilyen példa, hogy egy hosszú repülőút után New Yorkban, a Central Parkban üldögél hosszan, órákig, hullapáratlan a repülés után, és ebben a fáradt állapotában a dolgokat a környezetükkel együtt és a saját jelenlétével együtt ilyen blokkonként érzékeli. Ez elég jó mutatja azt a technikát, amit alkalmaz. Sokféle fáradtságról van szó. Az elején említ néhány olyan fáradtságot, ami az unalommal határos. Az egyik, ami egy karácsonyi mise, amikor a kisgyerek megőrül, és ott a kiimben ez erre tud gondolni. A másik pedig az egyetem, amikor a docensek és professzorok totál nem érdekli a tárgyuk, és csak ledarálják, és ennek halálosan unatkozik. Tudjuk egyébként, hogy érdés hagyta az egyetemi tanulmányait, és elment inkább írónak, nem helyezte be az egyetemet, ami ezek után, az élmények után nem igazán csodálható.
De ír például a gyerekkorában észlelt vagy megfigyelt fáradtságról, a férfiakról, akik cséplésben a családja ahogyan elfáradt, vagy az ácsmunkában, és amiben ő megfigyelő, és amikor résztvevő, hogy mennyire másként érzékelhető ez a fáradtság. Nekem egyébként ezek voltak a kedvenc részeim.
Ezek szép részek, de ezekben tulajdonképpen rejtetten egy bizonyos előfeltevés vagy vélekedés nyakon csíphető. Ugye ez a két eset, egy ez a cséplés fáradtsága, másrészt pedig a zárcsok fáradtsága, mind a kettő kollektív fáradtság. Mm-hmm. És ugye ő egy olyan képet rajzol le, hogy ebben a fáradtságban valamiképpen valami kommunió jön létre, valamiképpen valami népjellegűvé válnak az emberek, tehát mint a népet alkotnának. És később aztán le is írja, hogy az Ausztriában előttem, mert így van az ausztriai nép, az totál képtelen arra, hogy ilyen közösséget alkosson. Tehát ez a közösség utáni nosztalgia jelenik meg, ami azért egy előzetes feltevés, azt azért valljuk be. Minket ez az a nosztalgia részben az egyik, ami a fegyvek mellé is állítja, mert ott egy ilyen közösségi társadalmas feltétele szerintem tévesen, de hát ez más kérdés.
Mit gondol a kapcsolatok fáradtságáról? Az is nagyon érdekes, hogy a szerelmi kapcsolatokat és a barátságot is így közelebbről megvizsgálja. Ez nem meghökkentő volt.
Hát és nagyon sok meghökkentő van benne, mert az élet minden területén felfedezi a fáradtságnak a szerepét. Itt ugye aztán kimondottan az énességtől való szabadulásról van szó. Hát tudjuk, hogy George Bataille szerint az erotika az nem más, mint az éntől való megszabadulás, az én kiüresítése. És ő ezt nagyon jól írja, nagyon pontosan írja le. De azt is leírja, amikor aztán hirtelen ez a közös fáradtság két külön fáradtsággal válik, és akkor vége van a kapcsolatnak, vagy egy időre felfüggesztődik a kapcsolat.
Igen, hogy azt mondja, hogy bizonyos pontján a kapcsolatnak elkezdi a valóságos arcát látni a másiknak. Megváltozik a nézőpont. Vagy amikor azt használja, hogy érted vagyok fáradt. Ugye ez idézi, de akkor is nem találkoztam még ezzel a kifejezéssel.
Itt azért, hogy értető legyen, egy picit csúsztattam, mert ugye ez németül a fürdik, az lehetne érted is, meg neked is. És éppen a szófordulat az, hogy neked vagyok fáradt, de azért így többet mondhatja, azt mondom, hogy érted vagyok. És inkább a szándékhoz jobban illik. Sok ilyen volt, nagyon nehéz nyelvileg a szöveg, és nagyon nehéz eltalálni azt a fekvést, ami visszaadja azt, amit ő tulajdonképpen mondani akar.
Számomra az is fontos volt ebben a könyvben, vagy érdekes, amikor Andalúziáról írt. Tehát a fáradtsággal összefüggésben ugyan, de nagyon-nagyon szép képek vannak ebben a könyvben, én úgy éreztem.
Igen, mind a három eszé Andalúziában született egyébként, és ez a kisváros vagy falu, ez tényleg egy ilyen borzalmas kőtörmelék sivatag közepén van. Tehát ott az égvilágon nincs semmi, csak őrületes napsütés, és egy pár eukaliptusliget. Tehát eléggé embertelen természet ez, és olyan természet, amiben nem lehet nagyon elmélyedni, elmerülni. A példák, amiket a természetre hoz, azok mind a gyerekkorából származnak.
Miért mondja azt, hogy a polgár az másként fáradt, vagy hogy az a polgári fáradtság az nincs?
Mert a polgár nem, fizikailag nem dolgozik. Uh-huh. Neki a fáradtság a fizikai erőkifejtéssel, a fizikai munkával áll kapcsolatban egyrészt, mert pedig a fizikai munka az egy közvetlen kapcsolatot jelent a tárgyakkal, ezt se felejtsük el. Uh-huh. Tehát a polgárnak sokkal összetettebb a kapcsolat a tárgyakkal. A polgár a tárgyakat az áruk felől nézi, az értékük, a piaci értékük felől nézi. Aki fizikai munkát végez és tárgyakat manipulál, annak a közvetlen fizikai tulajdonságai a fontosak a tárgynak. Muszáj annak fontosnak lennie.
Csordás Gábor műfordítóval beszélgettünk Péter Handke Kísérlet a fáradtságról című kötetéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.